Szeretettel köszöntöm a megjelenteket. A mai alkalom témája a nemi identitásunk. De mielőtt ezt hozzáfogunk, hát először is énekeljük el együtt azt az éneket, amelyet itt kivetítve látunk. Nem szóltam az orgonistának, hogy ezt énekelni fogjuk, de múltkori szárazon énekeltük. Ha kapunk egy kezdő hangot, annak örülni fogunk. Imádkozzatok és buzgón kérjetek.
Egy kezdő hangot kérsz?
Hát, hogyha tudod kísérni, akkor annak örülünk. Az külön ajándék. Adventi korszakban élünk több szempontból is, egyébként ez az ének is utal rá. Hadd zengjünk örök halleluját, szeretném ezzel kapcsolatban megjegyezni azt, hogy a halleluja, dicsőség Jahvénak, az Új Szövetségben csak a Jelenések könyvében fordul elő, mégpedig akkor, amikor Jézus Krisztus végső győzelme bekövetkezik, akkor hangzik fel háromszor a nagy halleluja, dicsőség Jahvénak. Egyébként Jézus neve ezt jelenti, Jahve a szabadító, Jehoshuach, körülbelül így hangzott eredetileg. Hát őt várjuk, advent azt jelenti, hogy eljövetel, nem azt jelenti, hogy várakozás, eljövetel. Az ő második eljövetelét várjuk. Nos hát, most ehhez nagyon jól kapcsolódik az az ének szóló, amit hallani fogunk. Baski István énekli, Draskóci László kíséri orgonán, Händel Messiás című oratóriumából egy ézsaiási jövendőlés alapján. Ézsaiás könyvében így kezdődik ez a szöveg, hogy vigasztaljátok népemet. Énekben ez úgy hangzik fel, hogy bátorítsátok népemet. Még egy rövid megjegyzést. Az a hét, amely most kezdődik, biblikusan tegnap kezdődött, ugye vasárnap a hét első napja a Biblia szerint. Egyik legfontosabb nemzeti ünnepünk napja. Tehát ez a felszólítás, hogy vigasztaljátok népemet, vagy bátorítsátok népemet, ez szól nekünk, mégpedig bibliai összefüggésben Isten igéje arról szól, hogy igazi vigasztalás Akkor lesz, hogyha Jézus Krisztus eljön, és eljön az az ország, amelyben igazság lakozik. Tehát tőle várjuk mi a szabadulást. Népünk tragédiája abban van az a gyökere, hogy elfordult Istentől. Elfordult Istentől bálványokhoz, pénzhez, komfort Istent imádja, nem az élő Istent. Igazi erkölcsi megújulás akkor várható, ne emberektől várjuk, de imádkozhatunk érte. Hát így próbáljunk ünnepelni is a jövő héten. Mély erkölcsi süllyedésbe kerültünk Istentől elfordulva, ugyanakkor a mi reménységünk az Úrban van. Hát ezek után hallgassuk meg ezt a szép áriát. Köszönjük szépen a szép éneket. Keresztelő János ezt az Ézsaiás ígét idézi, amikor azt hirdeti a Jordán partján, hogy készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit, és hirdeti a megkitérés kerességét. Konkretizálja is akkori élethelyzetekre, akinek van két inge, adja az egyiket annak, akinek nincs, ne raboljátok a népet, és ehhez hasonlókat mond. Hát ez a felszólítás érvényes számunkra is. Ne csapjátok be egymást, ne hazudjatok, akármilyen pozícióba vagytok. A hazugság atya a sátán. A mai magyar közéletet a hazugság szövi át, erkölcsi mélységbe emiatt kerültünk. Ezt az adventi üzenetet fogadjuk be, mielőtt a mai témára térnénk. Most már a mai témánkhoz közelítünk, nemi identitás és egészséges önértékelés. Vörös Sándor egy prózáját hozta ide, Rajkai Zoltán színművész. Mit mond Vörös Sándor arról, hogy mi a különbség nő és férfi között? Hallgassuk meg.
Vörös Sándor nő és férfi. A teljesség megbomlásának fő formája, hogy nő és hím lesz belőle. A nőség vagy a hímség felé még csak közeledő kisgyermek épp úgy teljes, mint az egyéni különlét fölé emelkedő lény, aki a nőséget és hímséget egyesíti és a változatlanba oldja. Ahogy a nőtest és férfi test kiegészítésre szorul, építsonk a nő lélek és a férfi lélek. A nő nem ismeri a világosságot, a férfi nem ismeri a meleget. A nőből hiányzik az igazi teremtő erő, a férfiból az igazi életerő. A nő, ha az emberiség maradandó kincse felé törekszik, csak azt fogja fel belőle igazán, ami benne mozgalmas, eleven pezsgésű, eseményszerű. A teremtés templomát úgy tekinti, mint egy uzsonnázó hely, pletykasarok. A férfi, ha az emberi tenyészés édes játékaiba és meleg meghittségébe helyezkedik, elhomályosul, elgépiesedik. Az élet templomát úgy tekinti, mint alkalmat a kényelemre. A nő oldottan lebeg az élet mozgó, forró áramában, és csak arra figyel, ami szerves összefüggés, tenyészet, enyészet. A férfi zárta, határoltan evez a mindenségben, és érdeklődése tárgyait szigetekként szemléli. Ha a férfi olykor átlát egy nő lelkébe, vagy a saját férfi lénye alatt rejtetten létező nőt figyeli, látja, hogy vöröses félhomályban az egymásba mosódó alaptalan dolgok csíraként, forró lüktetésben élnek. Ha a nő előtt feltárul egy férfi lélek, vagy önmagában rejtett férfi lénye, látja, hogy kékes-szürke fényben dideregnek a dolgok, egymástól elkülönülve, szoborszerűen. A nő, ha dolgozik, munkájába örömeit, bánatait, egész világát belesugározza. A férfi, ha dolgozik, munkájában minden mást elfüggönyöz előle. A nő, ha kártyázik, feloldódik a játszócsoportban, és nyerni a játszóktól akar. A férfi, ha kártyázik, ráhurkolódik a játék váltakozására, és nyerni a játékban akar. A nő, ha felbújt egy narancsot, és abból pár gerezdet jó szívvel felé nyújt, szinte önmagát bontotta fel. Saját érzésvilágából nyújtja feléd azt, ami belőle téged illet. A férfi, ha jó szívvel étellel kínál, örül, hogy neked is adhat abból, ami az övé. A nő a szeretett férfi életét egybe akarja olvasztani a saját életével. A férfi a szeretett nőt saját lényéhez akarja fűzni, mennél szorosabban. A nő a szerelemben életének mámorára teljesülését keresi, a férfi a szerelemben a mámor zárt, folyton fokozódó egészét keresi. Nő és férfi igénye nem fedi egymást. Épp ezért a nő kiegészítője nem a kiváló teremtő férfi, hanem az arszlán, aki folyton sürög, és a nőt magával sodorja, Újra meg újra elkápráztatja, míg ez a kettős röpködés végül családi biztonsággá higgad. És a férfi kiegészítője nem a kiváló, éltető nő, hanem a bűbájos, aki a férfi érzékeit fel tudja pesdíteni, és ezen át egész lényét lelkesedésbe ragadni. És ráadásul át tudja vinni az illető férfi meggyőződéseit, kedveléseit, terveit. Mint hogy a nő ritkán találja meg egy szemében az arszlánt és a családfőt, és a férfi a bűbájost és az alkalmazkodót, innen a sok csalódás. A férfi lénye kemény mag. A nő lénye csupa vonatkozás. A családi vagyoni és egyéb körülmény a férfinál életének formálója. A nőnél maga az élet. Egy férfit akkor ismerhetünk meg igazán, ha körülményeitől mentesen, magában véve vizsgáljuk. Egy nőt akkor, ha az emberekhez és körülményekhez való vonzásait vesszük sorra. Ha egy nő regényében az ideális férfi szerepel, nagy nőhódító, tökéletes családfő, bátor és határozott cselekvő, bármihez kiváló tehetsége van, de nem tudjuk, hogy a sok kiválóság hol fér el benne, mert lénye nem több, mint egy felöltöztetett férfi arcú fabába, ruhaüzlet kirakatában. És a férfi regényében szereplő ideális nő, csupa rózsaszín finomság és aranyokosság, egyetlen igazi vonatkozása, hogy tűzön vizen át szerelmes a férfi hősbe, akivel önkéntelenül azonosítja magát az író is, az olvasó is, de oly talajtalanul libeg a világban, mint a karácsonyi képeslapok édeskés angyalkái. Melyik ér többet, a nő vagy a férfi? Mindegy. Bármelyik elérheti a legvégsőt, a teljességet. De mindegyik más módon. A férfi saját zárt lényét fejleszti egyre nyitottabbá, teljesebbé, a nő pedig, mint egy puha melegség száll a végső puha meleg fészekbe.
Köszönjük szépen, szinte már befejezhetnénk, mert elhangzott az előadás, hogy mi a különbség férfiak és nők között, de azért még legyetek türelemmel egy kicsit. Miközben hallgattam, eszembe jutott egy igaz történet, ez néhány évvel ezelőtt, 3 vagy 4 évvel ezelőtt történt egy házasságondozó hetünkön Tahiban. Ha múltkor elmondtam, akkor elnézést. Az egyik délután voltak külön férfi és női csoportok. Én is ott ültem az egyik férfi csoportban, és panaszkodott az egyik férfi társunk. Azt mondta, hogy ő nem érti a feleségét. Képtelen megérteni. Nem gondolkodik normálisan, mondta. Mire egy másik férfi, nem én, mondta azt, hogy gondolja arra, hogy Isten őt az oldalbordákból teremtette. Az van meg benne, ami belőled hiányzik. Ez gyönyörű, nem? Az van meg benne, ami belőlem hiányzik. Ez azt jelenti, hogy óriási szükségem van rá. Csak ezt nem tudom, amikor a másképp gondolkodása, a másféle ízlése idegesít. Nem tudom, hogy vagytok vele, fiúk. Hát minden normális ember tudja, hogy ha van egy kis pénzünk, akkor vagy a hobbi kertbe kell venni új locsolócsövet, vagy új autót kell venni, vagy más hasonló komoly dolgokat. Ő meg szőnyeget, függönyt, ilyet akar. Hát hogy lehet ezt a kettőt valahogy összehozni? Én azt hiszem, hogy Isten összehozta. Az ő gondolata volt az, hogy legyünk férfiak, és legyünk nők, legalábbis az emberi nemben, és így tudunk egységet alkotni egymással. Nézzük csak meg ezt a táblát. Látunk itt a sarokban egy olyan élőlényt, amely esetében nincsenek külön fiúk és lányok. Nincsenek fiú csigák és lánycsigák. A csigák himnősek. Ugyanez érvényes a gyűrűs férgekre. Tehát hál' Istennek minket Isten nem gyűrűs féregnek teremtett, nem csigának, noha némelyik férfi tulajdonságai közelítenek ehhez, hanem azt olvassuk a Bibliában az ember teremtése kapcsán, hogy Isten az embert férfivá és nővé teremtette. Tehát úgy működik jól, ha ez a két különböző nemű ember köt egymással szövetséget. Nem akkor működik jól, ha két azonos nemű. Abból még soha nem született gyerek. Jereváni rádiónak föltették ezt a kérdést, ugye régi vicc ez, hogy egy homoszexuális párnak születhet-e gyereke. A válasz az, a kérdés tudományosan még nincs eldöntve, de a kísérletek világszerte folynak. De én azt hiszem, hogy még eredmény nem született. Ez nem Isten gondolata. Na, hogy mi küzdünk egymással folyton, férfiak és nők, hát persze. Különbözők vagyunk, ilyen az életünk, és bűneset utáni nemzedék vagyunk. Az elmúlt alkalommal arról hallottunk, hogy a szüleinktől hozunk bizonyos terheket, tapasztaltuk azt is, hogy a szüleinknél hogyan oszlottak meg a nemi szerepek, nem biztos, hogy úgy, ahogyan azt Isten elképzelte. Sajnos nagyon olyan sok házasság van az előző generáció életében is, ahol a házasságban hiányzik az igazán férfias férfi, aki megértette Petőfi versét, ha férfi vagy, légy férfi, ne hitván gyönge báb. Ez nem azt jelenti, hogy légy agresszív, hanem azt, hogy megbízható légy. Lehessen rád számítani, tudj szolgálni a párodnak és a gyerekeknek. A jó vezető szolgál, a jó miniszter, miniszter azt jelenti, hogy szolga magyarul. Hát, hogyha a neve az, de közben zsarnokaink vannak, akkor nem az történik meg, amit Isten tervezett. Nos hát, a szüleinkről volt szó, igen, hoztunk tőlük terhes örökséget, a Biblia felszólít arra, hogy mire szólít fel? Szakadjunk el tőlük, legyünk önállóak, elhagyja a férfi apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, ugyanakkor arra is felszólít, hogy tiszteljük és szeressük őket. Nos hát a kérdés dobozban múltkor volt egy kérdés, azt most felolvasom, az úgy hangzik, hogy mit jelent tisztelni a szüleinket, miután elhagytuk őket. Vagy akkor mégsem kell elhagyni, de igen. Ez nem azt jelenti, hogy magukra kell hagyni őket. Nem azt jelenti, hogy nem kell segíteni őket. Az azt jelenti, hogy ne őhozzájuk igazodjunk. A Biblia és család legújabb őszi számából vannak itt példányok, a múltkor utaltam egy cikkre. Ennek a cikknek az a címe, hogy szüleimtől kapott terhes örökségem. A cikk írója arról számol be, hogy a házasságát hogyan terhelte meg az, hogy nem tudott leválni a szüleitől. A gyermek egészséges fejlődéséhez hozzá tartozik az, hogy nem csak a biológiai köldök zsinórnak kell elszakadni, vagy a szülész elvágja, hanem a lelkinek is. Még akkor is, ha anyám jobban főzi a töltött paprikát, mint a felesége. Nehéz kérdés, ugye? El lehet menni hozzá vacsorára. De a legfontosabb személy legyen a házastársa. Miért? Mert ő a másik nem tagja, ő fog engem kiegészíteni, Isten igéje szerint vele leszek egy test, nem csak testi értelemben, ez az egy test többet jelent. Szánjátok oda testeteket élő áldozatként, mondja Pál apostol a Róma 12 elején, de itt nem a testünkről van szó, az egész emberről van szó. Tehát lesznek ketten egy test, az azt jelenti, közös a vérkeringésünk, az esik nekem jól, ami neki is, ha neki valami fáj, az fáj nekem is. Legalábbis részt veszek benne, odafigyelek rá. Nem azt akarom mondani, hogyha fáj a feleséged, vagy a férjed fog, akkor fájjon a tied is. De legalább segíts rajta, vagy legalább légy együttérző. Ebben erre van nagy szüksége. Nos hát, ketten lehetünk egyek, noha különbözők vagyunk, éppen azért lehetünk egyek, mert különbözők vagyunk. A Dév és Claudia Arp kedves házasság gondozó könyvének ez a címe, Ketten az úton. Na ez a kép nem az ő könyvükből való, hanem egy 1790-ben megjelent könyvben szerepel ez a kép. Igen, itt ketten mennek az úton. Nagyon tanúságos ez az egyszerű rajz. Valóban ketten mennek. Hogy mennek? Hát az egyik elől megy, a másik mögötte. Van ennek jelképes értelme? Van. Nagyon fontos üzenete van, a végén erre még rátérek. Ha nem soká tél lesz, ha szánkózunk ketten, ki ül elől? Lehet cserélni. De aki elől ül, annak az arcába zúdul a több hó. Ezt kell vállalni a férfinek. A vezető szerep nem mindig kellemes. A felelősséget kell vállalni, aki mögötte ül, hogy buknak vagy nem buknak, az múlik rajta is. Nos, hát ő megy elől, mind a ketten viselnek terheket, mennek egy úton, van cél. Nem valószínű, hogy a rajz a mennyei Jeruzsálemet ábrázolja, ott ilyen templomtornyok valószínűleg nem lesznek, de minden esetre mennek valahová, van cél. A keresztény házaspár pedig a mennyei Jeruzsálem felé menetel. Ketten az úton. Ketten az úton. Hogyan? Például úgy, hogy ahogy figyelmeztet minket maga az Úr Jézus a hegyi beszédben, békülj meg a te ellenfeleddel hamar, amíg az úton együtt vagy vele. Addig. Amíg van rá lehetőséged. Aztán néha sokszor kell megbékülni. Néha van úgy, hogy naponta van egy kibékülés, de aki megtapasztalta, az tudja, hogy nagyon jó kibékülni. És nem kell jelentkezni, én jelentkeznék, nagyon jó kibékülni. Az ember olyankor puszit kap. Megéri. De mennünk kell, együtt kell mennünk az úton. Most hát sajnos a férfi-női szereppel kapcsolatban különféle előítéletek vannak. Ez a két rajz az internetről származik. Van ilyen férfi agy, meg női agy. Hát egy sztereotíp vélekedés szerint a középpontban a férfinál ott van a szex. Hát egy szexőrült majom. Egy vadállat. Legalábbis azt mondja egyik másik asszony. Lerohanja, eltiporja, vége. Aztán vannak még más dolgok, hát még az egyik melléküregben is ott van a szex, meg a foci, meg itt ezeket a betűket már nehezebb elolvasni, de mi van a nőnél? Fejfájás generátor. Mindig akkor fáj a fej, amikor nincs kedve. És elég gyakran nincs kedve, meg vannak itt még dolgok, cipők, ruhák, és ez hasonló. Azt hiszem, lényegében előítélet, ne általánosítsunk ennyire, valóban ilyenek a férfiak, valóban ilyenek a nők. Hát igen, egy régi festmény Marsot és Vénuszt ábrázolja, azt mondja, hogy Mars hódít, Vénusz csábít. Minden férfi ilyen, hát szakállas csak férfi szokott lenni, az igaz. Ilyen szép keblei csak nőnek szoktak lenni. Ez igaz. Na de ami utána következik, nem biztos, hogy igaz. De folytassuk még egy kicsit. A férfi. Milyen az igazi férfi? Hát jó szőrös. Akkor biztos, hogy igazi férfi. Hát ez éppen nem Adonis, de legalább férfi. Egyébként, ha valakit érdekel, ez nem csimpáz, ez gorilla, az még férfiasabb majom. És ez a szelíd tulok, igaz, hogy buta, legalább irányítani lehet, de nagyon szelíd és erős. Vannak asszonyok, akik ilyet szeretnének. Ez nem biztos, hogy ilyet kapnak. Nos, hát ő meg nem szőrös, de egy izom kolosszus, erős és erőszakos. Valóban ő a férfias férfi, megint nem kell jelentkezni. De a jelenlévő lányok, asszonyok úgy gondoljanak bele, ilyenre van szükség. Hát izmai vannak. Néhány Petőfi képet ismerünk. Ő mondta azt, ha férfi vagy, légy férfi, de nem úgy emlékszem ezekre a képekre, hogy izompacsirta lett volna. Azért férfi volt. Felelősséget vállaló, céltudatos. Hát nem itt van a hangsúly. Na és a nő, milyen nőre vágynak a férfiak? Hát azt hiszem, hogy ez a balerina nőjes. Fiúk, szép. Hát még ha mozogna. Most éppen pörög. Vagy éppen befejezte a pörgést. Gyönyörű látvány. Nőjes és szép. De ő rá van szüksége minden férfinek valóban? Fiúk, legyünk őszinték. Én azt hiszem, hogy ő sokkal jobb a színpadon, vagy a képernyőn. Azért én ismerek valakit, akinek a felesége balerina, abba hagyta, most már gyerekeket szült, többet is, így már nem megy a dolog. Nem erre van szükségünk, de vannak valóban fontos nemi jellemzők. És figyeljünk néhány ilyenre. A lényeg az, hogy ismerjük fel a saját nemünk sajátosságait. Ha valaki nőnek született, ne akarjon férfi lenni. Ha valaki férfinek született, ne akarjon nő lenni. A felolvasott Vörös Sándor szövegben fölmerült az a kérdés, hogy melyik értékesebb, a válasz valamilyen volt, hogy mindegy. Én azt hiszem, hogy a Biblia egyértelmű választ ad erre a kérdésre, hogy melyik értékesebb. Hogy adja meg a választ? Péter apostol első levelében olvassuk ezt a mondatot, hogy nem ezüstön és aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a szeplőtlen és hibátlan báránynak, Krisztusnak a vérén. Isten fizetett értem, váltságdíjat fizetett. Jézus Krisztus vérét fizette. Hatalmas áldozatot hozott, de ugyanezt fizette a feleségemért is. Ezt fizette érted, és ezt fizette a házastársadért. Isten szemében nincs értékbeli különbség férfi és nő között. Vannak különbségek. Na most lehet jelentkezni. Ki örülne annak, most a házasokhoz szólok, a férjekhez, ki örülne annak, ha egy reggel arra ébrednél, hogy a feleséged ugyanolyan, mint te? Nem jelentkezik senki. kétségbe lennél esve. Tudod, hogy ki lenne nálad is jobban kétségbe esve? Ha ugyanolyan lenne, mint te, a feleséged. Kétségbe ejtő, testileg különbözők vagyunk, lelki alkat dolgában is. Na például veszélyhelyzetben, feszült helyzetben, hogy reagálnak a férfiak? Küzdenem kell. Adrenalin termelődik a vérben. Fölkészül a veszély elhárítására, a küzdelemre. Éberebb lesz. Ez egy kellemetlen helyzet. Meg kell küzdeni, de majd csak elmúlik, majd túl leszek rajta, legyőzöm. De negatív gondolatok támadnak, és igyekszik elkerülni az ilyen helyzeteket. Nagyon sok férfi konfliktus kerülő. A békesség kedvéért nem szólok. Kerülöm ezeket a helyzeteket, inkább meg sem mondom. Valahogy majd csak eltelnek a dolgok. Talán jellemző férfi tulajdonság. Milyenek az asszonyok, legalábbis többségükben? Nem adrenalint, hanem oxitocint termelnek veszélyhelyzetben. Az oxitocin olyan hormon, amely elősegíti a tejtermelést. Neki szoktatni kell. Az őskorban, amikor a férfiak vadásztak, szembenéztek a vadállatokkal, a veszélyessel is, meg a zsákmányállattal is, izgalmas helyzeteket éltek át, föl kellett készülni, figyelni élesen, adrenalin kellett. A nő otthon állt a sarat. Neki szoptatni kellett. Mert amíg a férfi azt mondja, hogy küzdenem kell, ő azt mondja, hogy szoptatnom kell, feszült helyzetben is képes ellazulni, erre a férfi nem képes. Ő el tud lazulni, lenyugszik, és nem negatív gondolatai támadnak, hanem békülő gondolatok, és éppen ezért szóba hozza az érzékeny témákat, amit a férfiak nem szeretnek szóba hozni. Van olyan férfi, akinek hideg fut végig a hátán, amikor a feleség azt mondja, beszéljük meg. Ezt az asszony nem azért mondja, hogy bosszantsa a férjét. De a férjnek ez veszélyt jelent. Megint jön az adrenalin. És készen áll a védekezésre. Pedig így nem lehet jól megbeszélni. Ugye érzékeljük, hogy fontos tudnunk ezeket a különbségeket. Persze mellé kell tennem azt, hogy valójában minden egyes nő egyetlen egy teremtménye Istennek a világegyetemben. Nincs több belőle. Egyetlen, nincs több, nincs még egy példány. De azért nagyjából érvényesek ezek. Ugyanez áll a férfiakra is. Nincs belőle több. Untig elég egy. És nem ismétlődik. Na de nézzük tovább. Még vannak fontos különbségek a gondolkodás módjukban. Legkiemelkedőbb különbség talán az, hogy a férfiak általában teljesítményre törekszenek, az asszonyok, a nők inkább kapcsolatokra törekszenek. A Vörös Sándor idézetből is ez valamennyire előjött. Hát, ha valami probléma van, a férfi hajlamos arra, hogy azonnal megoldásokat kínáljon a feleségének, nem kell annyit lacafacázni, hanem meg kell oldani a dolgokat. Holott az asszony csak együttérzése vágyott. A férfi ezt nem érzi sokszor szükségnek. Hát ha probléma van, megcsináljuk. Ha nem tudjuk megcsinálni, hát akkor nem tudjuk megcsinálni, de itt nem lelkizni kell, hanem megcsinálni. Ez a férfias. Ugyanakkor az asszony úgy érzi, hogy ő gondoskodik a férjéről, de ezt a gondoskodást a férj úgy veszi, hogy őt ellenőrzik. Nem jó érzés. Úgy érzi, hogy kontroll alatt van, be akarják őt szabályozni, hogy őt gyereknek tekintik. Pedig csak gondoskodik. Ahogy az anya is gondoskodik a gyerekről, a feleség is próbál a férjéről. Aztán, ha stressz van, a férj hajlamos visszavonulni a barlangjába, és nem akar tudni a problémáról. Visszavonul, megérleli, majd előáll, ha kész lesz. Majd, ha jön a megoldás. De az asszonynak arra van szüksége, hogy érezzen együtt vele a férje, és beszélni szeretne a problémáról, az se baj, ha nem oldják meg. De beszéljenek róla, beszéljenek, beszéljék meg. És végül még van itt valami, az asszony egyedül megoldja a problémáit, a férj megnyugszik, hát megcsinálta akkor most már. Nekem ott nincs szerepem. De hát nem addig érzi az asszony, akkor érzi jól magát, ha szerető barátok veszik körül, akikkel megoszthatja az érzéseit és a problémáit. Tehát mi a lényeg? Nézzünk az elejére. Teljesítmény, megcsinálom, kapcsolatok, emberi kapcsolatok, érzelmek, amelyek összekötnek bennünket. Hát ez a két világ, hogyan találkozik, hogyan tudjuk kiegészíteni egymást, ez itt a nagy kérdés. Vajon ez a különbözőség megmutatkozik-e a szexben? Hát megmutatkozik. Hát itt igyekeztem nagyon férfias, illetve nőies figurákat találni. Hát az egyik Michelangelo Dávidja, szem igazán férfias, fiatal ember. Ez pedig egy Vénusz szobor, de nem tudom az alkotóját. Nem akartam a Milói Vénusz, mert annak nincs karja. Márpedig az asszonynak nagyon fontos szerve a karja. Csak azzal tud ölelni. Milyen a férfi szexualitása? Kezdeményező, testhangsúlyú, változatosságra törekszik, látványra gerjed. Néha elég egy rosszul begombolt blúz, vagy egy fölcsúszott szoknya, már fölpörög. Az, hogy nem érti, hogy mi történt a párjával. Gyorsan izgalomba jön, testi egyesülésre vágyik, tiszteletet és elismerést vár, és rövid, de nagyon intenzív orgazmus jellemzi. Ez a férfi. Hát ha így viselkedik, gondoljon arra az asszony, hogy nem vadállat, csak férfi. És milyen a női szexualitás? Ő reagáló. Nem ő a kezdeményező, van olyan, lehet, hogy nagyon vágyik az egyesülésre, de akkor is szeretné, ha a férfi kezdeményezne, kapcsolathangsúlyú, nem testhangsúlyú. Tehát nem lehet sietni se, biztonságra törekszik. Ehhez kell alkalmazkodni mindenben, a félhomályban, a csukható vagy zárható ajtóban, és így tovább, érintése gerjed, nem látványra. Valakitől egyszer azt hallottam, hogy ha egy nő meglát egy mesztelen férfit, akkor nem arra gondol, amire a férfi gondolna, hanem esetleg arra, hogy az illetőnek az étrendjén kellene változni. Mert a látvány az ő számára nem olyan felszólító jellegű, mint a férfiak számára. Lassan jön izgalomba. Na, következő táblán erre visszatérünk még, megértést és szeretetet vár, ha ez nincs, akkor nem kielégítő a kapcsolat. Az orgazmusa is hosszabb és mélyebb. Ígértem, hogy még visszatérek itt az egyik pontra. Tolnai Lajostól hallottam ezt a hasonlatot. Azt mondja, hogy a férfi szexualitása az hasonlít egy modern motorkerékpárhoz. Elég egy pöccintés, és már is 120 km/h szágult. Milyen a női szexualitás? Olyan, mint egy 424-es gőzmozdon. Órákon át, legalább 7 órán át hűteni kell. De akkor egy falut is elhűsz. Hát akkor mi következik ebből? Mikor kell elkezdeni a fűtés? Nem elég akkor, amikor lefekszik a pár, hanem előbb. Föl lehet hívni telefonon, sőt már reggel úgy lehet elköszönni. És közben egy kis tüzelőt adagolni. Hát nem megy olyan hirtelen. Egyszerűen ismernünk kell egymást ebből a szempontból is. Válaszolnunk kell bizonyos társadalmi téveszmékre. Az egyik téveszmés kör az öntelt férfiak köre, akik azt hiszik, hogy a Bibliában benne van az, hogy a férfi a teremtés koronája. Az én Bibliámban ilyen nincs. Akinek valódi Bibliája van, az ilyet nem olvas benne. A Bibliában az van benne, hogy Isten az embert férfivá és nővé teremtette, kettőt együtt, azzal a küldetéssel, hogy őt képviseljék, az ő képét hordozzák. Az köztük lévő szenetet kapcsolat hirdeti a világnak azt, hogy az Isten szenetet. Ebben mind a kettőnknek részt kell vennünk. Szeretni azt is jelent, hogy megértem őt a magam nőiségében, vagy megértem őt az ő férfi mi voltában. Fölfedezem a szükségleteit, és azokat igyekszem kielégíteni. Ez a szeretet, amikor azt adom neki, amire neki szüksége van. Írj Gyulának egy szép rövid verse áll itt, azt írja, a feleségéhez írja, nélküled, mint az olló egyfele, van árvább ennél. Suta a sorsom, hogy vágjak vele? Mit kezdenék, ha nem szeretnél? Hát egy fél ollóval csak szúrni lehet. De eredeti funkciójának megfelelően nem lehet használni. Ketten kellünk. De van egy jó válasz a feministáknak is. Egyébként a feminizmus szerény véleményem szerint a női csökkent értékűségi komplexumból fakad. Annak egy túlkompenzációja. És itt egy jeles, mondhatnám híres asszonyt idéznék, Ingrid Trobist. Ő Walter Trobisnak, a híres házassággondozónak, német házassággondozó volt ő. A magyarul is megjelent Trobis könyve már nagyon régen, felette nagy titok ez a magyarul megjelent könyvnek a címe. Nos hát Ingrid Trobis, az ő felesége, ő írja a következőt. Állítom, hogy nem az az asszony emancipált, aki magát a férfival egyenlővé teszi, hanem az, aki magát a maga másságában igenli. A maga másságában, mondhatnám, a maga nőiségében igenni. Tudva azt, hogy nem értéktelenebb, sőt, ugyanolyan értékes. És itt néhány idézet hadd álljon, valamennyi a példabeszédek könyvéből. A derék asszony urának koronája. korona. Tehát nem a férfi a teremtés koronája, hanem a derék asszony urának koronája, mondhatnám ékessége. Azután ezt olvassuk a 18. fejezetben, aki jó feleséget talált, kincset talált. Hát szokták mondani néhányan férfiak a feleségüknek, hogy kincsem. Igaz, hogy egy lovat is elneveztek erről, az egy híres ló volt, nem híres magyar versenyparipa, de hát nem muszáj ezt a jelzőt használni, lehet mást is. Van itt rögtön egy másik, értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. Ez a hasonlat megrendítő. Mégpedig azért megrendítő, mert az Úr Jézus az egyik példázatában az Isten országát hasonlítja az igaz gyöngyhöz. Egy kereskedőről szól, aki rátalált egy igaz gyöngyre, és mindenit eladta, hogy azt megvesse. Ilyen az Isten országa, mondja. Hát képes vagy-e igaz gyöngynek tekinteni a párodat? Ha pillanatnyilag nem olyan fényes, ha éppen undok, homályos, meg lehet törölgetni szépen. Simogatása vágyik. Akkor újra kifényesedik. Ez kezdődik a mosolygással, a mosolyával. Aztán jó, ha folytatódik. És különösen, ha fény is vetül rá, kívülről, vagy felülről, Istentől. Most összefoglalva a ma este üzenetét, fogadd el önmagadat, fogadd el a nemedet is. Örülj annak, ha nőnek születtél. Olyat tudsz, amire a férfiak képtelenek. Ők nem tudnak teherbe esni, nem tudnak gyereket szülni, még szoptatni se tudnak. Legfeljebb cumisztat, mint az nem ugyanaz. Örülj annak, ha férfinek születtél. Mert nagy felelősséggel terhelt meg a gazda, a nagy király. Nagy tisztség ez. Az ő palástját hordozhatod, nem csak a társadalomban, a családban is. Ez óriási dolog. Pál apostol úgy látszik már tudta azt, amiről a 20. század szociálpszichológusai írtak, meg Vörös Sándor is ráérzett. Mert azt írja a férfiaknak, hogy tudva azt, hogy az asszonyoknak elsősorban biztonságra van szükségük, azt írja, hogy férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogy mint Krisztus az egyházat. Aztán kissé lejjebb, mint a saját testeteket. Szeretik a férfiak a saját testüket? Hát gondoskodnak róla. Van, aki tornáztatja is, van, aki táplálja, nagyon szorgalmasan, van, aki tisztán tartja, törődik vele. Hát ugyanúgy törődj a feleségeddel. Hát ő a tested része. Azt is tudta már az öreg Pál, azt gondolom a Szentlélek ihlette erre, hogy a férfinak arra van szüksége, hogy átélje személye jelentőségét, hogy a felesége fölnézzen rá, megbecsülje, értékelje. Ez hozzá tartozik, hogy meg kell időnként dicsérni. Mert azt írja az asszonyoknak, hogy az asszonyok rendeljék alá magukat a férjüknek, mint az Úrnak. Helyezzék maguk elé, maguk fölé, és tisztelje az asszony a férjét. Mert a férnek erre van szüksége. És azt gondolom, hogy mindkét nem a saját szerepkörét csak úgy tudja igazán betölteni, ha a másiktól megkapja azt, amire szüksége van. Tehát aki olyan asszonyra vágyik, amely tiszteli őt, föl van adva lecke. Viszonyulj úgy hozzá, hogy biztonságban érezze magát. Hogy eljusson hozzá az az üzenet, hogy szeretlek. Hogy drága vagy nekem. Ha valaki jó férjet szeretne, akkor ne faragáshoz kezdjen, egy fatuskóból soha nem lesz szép szobor, hanem azt adja meg a férjnek, vagy férfinek, amire annak szüksége van. A megbecsülést, a tiszteletet. És akkor remélhető az, hogy helyreáll a harmónia. Ezen én befejeztem. Hátul, egy hátsó széken található egy nagy doboz, oda van írva, hogy kérdések, kisebb doboz nem találtatott. De legalább beleférnek a kérdések. Mert lehet kérdéseket dobni, múltkor is volt egy, ahogy közben felolvastam. Mához egy hétre a témánk a bizalom. A bizalom, ezt az előadást egyik legjobb barátom, Fűtő Róbert fogja tartani, én is itt leszek. Foglalkozott ezzel a kérdéssel elég sokat, a Biblia és Család című folyóiratban is, folytatásban is megjelent az ő cikke a bizalommal kapcsolatban. Direkt kérdése van-e valakinek? Nincs. Akkor köszönöm a figyelmet. Isten velünk, viszont látásra egy hét múlva.